Abban az időben Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldalodon üljön, a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az évközi 29. vasárnap evangéliumi részletét hallottuk Márk evangéliumának a 10. fejezetéből. Az evangéliumi részletet megelőzően arról olvasunk, hogy Jézus előre megmondja már harmadszor is, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. Az emberfiát elítélik, megölik, de harmadnapra föltámad. A 10. fejezet 32. 34. versében olvassuk ezt. És ugyanennek a fejezetnek a 46. versétől pedig a jerikói vakokkal találkozik Jézus, akik azt mondják neki: Könyörülj rajtunk, Dávid fia, és Jézus visszaadja nekik a látásukat. E két epizód között helyezkedik el az a szakasz, amit az imént fölolvastunk, a Márk evangélium 10. fejezet 35-ös és 45-ös versei között. Jézus úton van Jeruzsálem felé, azon helyszín felé, ahol őt majd megölik, keresztre feszítik, és meghal, illetve föltámad. Jerikó előtt vagyunk még, hiszen a 46. versben olvassuk, hogy Jerikóba érkeznek. Vagyis Jerikó előtt, Jeruzsálembe vezető zarándok útján történik ez az epizód Jézussal. Jakab és János, egy testvérpár, Zebedeusnak fiai, akik az elsők között vannak, hogy kövessék Jézust, hogy az első fejezetben olvassuk Márk evangéliumában, ők oda mennek Jézushoz egy kéréssel. Ez a szakasz, ez az epizód a Máté evangélium 20. fejezetében is megjelenik. Itt a Márk evangéliumban a testvérpár megy oda Jézushoz, és kérik tőle azt, hogy majd Jézus megdicsülésekor, vagyis amikor dicsőségesen eljön majd az emberfia, ők Jézus jobbján, illetve balján üljenek. Ez a dicsőségnek, a megdicsülésnek a szimbóluma. Jézus a következőképp válaszol nekik: nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom, vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, mellyel én megkeresztelkedem? Itt Jézus jelképesen az ő szenvedésére utal. A Márk evangélium 14. fejezetében beszél Jézus a kehelyről: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Ez a kehely a szenvedésnek, a próbatételnek, a halálnak a szimbóluma is. A megkeresztelkedés, az alámerítetés pedig szintén a meghalásnak, és eznek következtében az új kezdetnek, vagyis a feltámadásnak a szimbóluma. Itt a kehely és a megkeresztelkedés, a keresztség már Jézus Krisztus szenvedését, halálát elővételezi. Vagyis Jézus ezzel rejtélyesen azt akarja mondani a testvérpárnak: készek vagytok arra, hogy az életeteket odaadjátok nekem? Ők noha ráválaszolják, hogy készek vagyunk, de valójában valószínűleg még nem sejtik, hogy ez mit jelent. Noha Jakab lesz az első az apostolok között, aki vértanú halált hal, hogy az apostolok cselekedeteinek 12. fejezet elején olvashatjuk. Jézus azt mondja: A mennyei atya az, aki majd eldönti, hogy a Jézus jobbjára és baljára ki fog ülni. Vagyis Jézus ezáltal arra hívja föl a figyelmünket, hogy nem a megdicsülésen van a hangsúly, nem azon, hogy hogyan fognak megjutalmazni bennünket, hanem hogy egységben legyünk a Mesterrel. Kiinni azt a kelyhet, amelyből ő iszik, megkereszteltetni azzal a keresztséggel, amelyel ő kereszteltetik meg, vagyis jelképesen részesülni az ő próbatételében, szenvedésében, ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meghalunk, vele együtt uralomra is jutunk, mondja az egyik levelében Pál apostol. A 41. verstől az epizód egy újabb fordulattal változik, a 10 többi tanítvány megneheztel a testvérpárra, zugolódás támad közöttük. Nemrég szintén azon veszekedtek, hogy ki a nagyobb közülük. Jézus ismét magához hívja őket, egy intim, bensőséges kapcsolat ez a Mester és a tanítványai között. Jézus csak őket tanítja bensőséges módon, és a következőt mondja nekik. Tudjátok, hogy azok, akiket a világurainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen. Vagyis Jézus arra hívja a tanítványait, és ezáltal minden tanítványt, hogy ne az uralkodásra, ne a hatalomra törekedjenek, hanem a szolgálatra, az alázatra. Így mondja a Mester, aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy a görög szöveg nem ugyanazt a kifejezést használja. Az első alkalommal a diákonosz szót mondja, amely felszolgálót, szolgát jelent. A második szóban pedig az úgynevezett dulosz szót, ami viszont a rabszolgát jelenti. Vagyis a rabszolgához legyünk hasonlók. A rabszolgának semmije sincsen. Míg egy szolgának lehet tulajdona, szabad ő, addig a rabszolgának semmije sincsen. Saját maga sincs a tulajdonában, hiszen a gazdája, mint tulajdon tekint rá. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a rabszolgák, akkor itt nem a rabszolgaság intézményét dicséri, hanem ezáltal jelképesen azt akarja kifejezni, hogy olyan ragaszkodással, olyan odaadással kell egymást szolgálnunk, mint amilyen odaadással, ragaszkodással a rabszolga szolgálja az Urát. Itt tehát egy kapcsolatról van szó. Az Isten felé való viszonyunk teljes odaadottságot, teljes ráhagyatkozást kíván. De Jézus ezt nem csupán a tanítványaitól kéri, hiszen az utolsó versben a következőt mondja, az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért. Gyönyörű kép ez. Jézus önmagáról beszél, az ő küldetéséről beszél. Ő a világ ura, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diákoneo kifejezés, szolgálni, és váltságdíjul adja oda életét, lelkét, életét sokakért. Gyönyörű ez a kifejezés. Vagyis Jézus, aki azt kéri, hogy jelképessen mindegy, váljunk rabszolgává, ő maga is rabszolgává válik. Ő maga is teljesen kiüresíti önmagát. Ahogy Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, a 2. fejezetben mondja, Jézus Krisztus önkiürésítéséről megrendítő, ott is a szolga kifejezést használja az apostol. A következőt mondja, a Filippi levél 2. fejezetének 6. versétől. Jézus Krisztus isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Vagyis a rabszolga alakját veszi föl a Mester. A világ ura rabszolgává lesz, hogy a váltságdíjat kifizesse értünk, az életét odadva. Jézus tehát rabszolgává lesz, mindent odad, értünk, egy lesz közülünk a bűnt kivéve. De ő maga a váltságdíj is, hiszen azt mondja, hogy váltságul adja oda életét sokakért. Ez a váltságul kifejezés a Szentírásban, az új szövetségi Szentírásban, csak itt a Márk evangélium 10-es fejezet 45-ös versében, és a párhuzamos helyen Máté evangélium 20. fejezetében található meg. Jézus maga a rabszolga, és Jézus maga a váltságdíj is. Önmagát adja értünk, sőt, Jézus maga a szabadító is, a megváltó, aki fölszabadít. Váltságul adni, váltságdíjat kifizetni, önmagát adja. Ő maga a váltságdíj, aki fölszabadít bennünket a bűn szolgaságából, a különböző félelmek, reménytelenségek béklyóiból. Így tehát Jézus, mint szabadító is megjelenik. Egyébként a Jézus név héberül annyit jelent, hogy Isten szabaddá tesz. Jézusban tehát szemlélhetjük azt, úgymond, aki rabszolgává válik, hogy bennünket szolgáljon, hogy mindent odaadjon nekünk. Jézusban szemlélhetjük, hogy ő maga a váltságdíj, nem valamit, hanem önmagát adjon értünk az ő kereszthalálával, föltámadásával. És ő maga, aki feltámad, aki felszabadít, mint ahogy valaki felszabadítja a rabszolgát. Jézus felszabadít bennünket. Jézus azt mondja, váltságul adja oda életét sokakért. A sokakért kifejezés egy gyűjtő fogalom. A héber nyelvben is, de a görög nyelvben is a sokakért kifejezés gyakorlatilag a sokaságok sokaságát fejezi ki, vagyis mindenkit. Jézus nem csak egyesekért, hanem mindenkiért odaadja az életét. Hasonlóan az utolsó vacsora epizódjában is, Márk evangélium 14. fejezetében is ezt olvashatjuk, és Máté evangélium 26-os fejezetében is például, hogy Jézus vére kiontatik sokakért, vagyis a sokak itt mindenkit jelent, mindenkiért meghal az Úr. A szakasz kapcsán mit akar Márk elmondani? Mi a szó szerinti üzenet ennek a perikópának? Például az, hogy arra bátorít az evangélista bennünket, hogy ne a hatalomra, hanem a szolgálatra törekedjünk. Ne elsők akarjunk lenni, hanem szolgálni akarjunk. A tanítványnak a mesterét követnie kell a szolgálatban is. Nem törekedhetünk a hatalomra gőgösen, hiszen a mesterünk sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. Márk kívánja hangsúlyozni, hogy Jézus a szabadítónk, Jézus maga, aki felszabadít, de ő maga, aki rabszolgává válik, ő maga is a váltságdíjunk, önmagát adja értünk. Az evangélista tehát Jézusban szemlélteti, mint a szabadítót, akit nekünk is követnünk kell. Márk a szolgálatra bátorít, a keresztény ember a szolgálat embere, és ez a szolgálat szabaddá tesz. Szolgálni másokat azt jelenti felszabadítani másokat, felszabadítani a megkötözöttségek különböző formái alól, az irgalmasság a találkozás kultúráját erősítve, ahogy Ferenc pápánk is tanítja. A szakasz kapcsán föltetjük a kérdést magunknak. Uralkodni akarok-e, vagy szolgálni akarok-e? Feladatul tűzhetjük ki, hogy törekszünk szolgálni mindenben, törekszünk az emberek szabadságán dolgozni, hogy a Galata levél 5. fejezetében olvashatjuk, a szabadságra Jézus Krisztus vezet bennünket. És örömhírünk éppen ez, hogy Jézus szabaddá tesz bennünket, felszabadít minket, hogy mi is segítsünk másokat felszabadítani. És végül a szakasz kapcsán imádkozhatunk, mennyi atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy egyre inkább szolgálni akarjunk, és ezáltal követni tudjuk a te szent fiadat, Jézus Krisztust. Amen.